Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai alkalommal ismét egy nagyon gyakorlati kérdésről szeretnék szólni, az üdvösségünket alapvetően befolyásoló kérdésről. Múlt alkalommal, amikor itt voltam, akkor Jakab apostol leveléből a bölcsességről beszéltünk, hogy mit jelent a bölcsesség az életben való, a mindennapi életben mutatkozik meg, hogy valaki megismeri az Isten szavát, de az életében meg is valósul ez, és beszéltünk, hogy mit jelent a felülről jövő bölcsesség, beszéltünk ennek a megnyilvánulásairól. A mai alkalommal tovább szeretném folytatni bizonyos értelemben Jakab apostolnak a gondolat menetét, és azzal az igével szeretném kezdeni, amit Jakab apostol levele 3. fejezetében olvasunk, egy nagyon-nagyon elgondolkodtató ige, az életünknek egy olyan területére világít rá, amiben én azt hiszem, hogy kimondhatjuk azt, hogy nincs ember, aki valaha ne vétkezett volna, sőt, szerintem a legtöbbet itt vétkezzük. Jakab apostol levele 3. fejezet, 2. verse azt mondja, és elég sok igét fogunk a mai alkalommal majd olvasni, látni fogjuk, hogy a Biblia tele van ezzel a gondolattal legkülönbözőbb helyein az igének. Így olvassuk, mert mindnyájan sokféleképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Mit mond az ige? Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Szeretném megkérdezni, hogy emlékszünk-e arra, hogy a végidő hívőinek a jellemzése között mit olvasunk Jelenések könyve 14. fejezetében? Emlékszünk az 5. verse? Így van. Az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Tehát mit olvasunk az igében? Az igében azt olvassuk részint, hogy aki beszédben nem vétkezik tökéletes, és Jelenések könyve azt mondja, végidő hívőire, mindegyikre, az lesz jellemző a 144 ezerre, tehát akik üdvözülni fognak itt a végidején, hogy szájukban nem találtatik álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Igen, tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy a Szentírás, az ige nagyon nagy hangsúlyt helyez az emberi beszédre. Hadd kérdezzem meg most úgy egész őszintén, ha végig gondoljuk a mi életünket, szerintetek sokszor fordul elő az például, hogy mi a beszédünkkel ártunk? Fordul elő olyan, hogy a beszédünkkel építünk és segítünk? Ugye, hogy mennyire érdekes, hogy építeni is lehet, és rombolni is lehet a beszéddel. Olyan érdekes, amit Jakab apostol erről a gondolatról mond, mert ugye ebből az igéből indultunk ki. Jakab apostol azt mondja, hogy a nyelvvel a 3. fejezet, bocsánat, a 3. fejezet 9-től a 12-ig terjedő verseiben azt mondja Jakab apostol, hogy ezzel, mármint a nyelvvel, ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Nem érdekes? Ugye a beszédünk. És hadd mondjam, ez, amit itt ír, nem arról van szó, hogy az egyik ember átkozza az Istent, a másik ember áldja és jókat beszél, hanem egy és ugyanaz az ember. És utána azt mondja, ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztete édest és keserűt? Avagy atyám fiai, teremheti a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Álljunk meg itt egy pillanatra. Tulajdonképpen mit mond a Szentírás itt? Hogy mitől függ, hogy milyen lesz a mi beszédünk? Mitől függ? A szívünk állapotától. Pontosan így van. Mit mond az ige? Mit mond Jézus Krisztus? A szívnek teljességéből szól a száj. És hadd mondjam, ráadásul ez úgy van az emberi életben, hogy ha mi az Istennel élő kapcsolatban vagyunk, akkor tud a mi beszédünk áldást jelenteni. De ez nem azt jelenti, hogy mindentől, innentől kezdve már mindig az lesz. Csak addig a pillanatig tud áldást jelenteni az én beszédem embereknek, amíg én az Istennel élő kapcsolatban vagyok. Abban a pillanatban, ahogy egy kicsit is meglazul a kapcsolat Istennel, Jézus Krisztussal, és nem az ő közvetlen közelében vagyok, a régi emberi természet felszínre jön, inkább ez a helyes kifejezés, és újból az én beszédem nem áldás lesz. Hadd kérdezzem meg, hogy mi akarat erővel tudjuk-e befolyásolni a beszédünket? Hát hallok ilyen választ is, olyan választ is. Igen, bizonyos értelemben az ember akarat erővel tud bizonyos dolgokat megtenni, de végérvényesen megváltoztatni az embernek a beszédét, az nem tudja. Azért is nem tudja, mert, mint ahogy mondtuk, szívnek teljességéből szól a száj, lehet képmutató beszéd is, de előbb-utóbb felszínre tör, ami az embernek igazából a szívében van, a beszédében nyilvánvaló lesz. Nagyon érdekes, hogy beszél erről Jakab apostol. Ki emlékszik rá? Ki emlékszik rá, hogy beszél erről Jakab apostol, hogy nem tudjuk mi igazából a beszédünket a saját akarat erőnkből helyes mederbe terelni. Azt mondja a 3. fejezetben, elolvassuk a 3-tól a 8-ig terjedő verseket, és utána egészen gyakorlati részekről fogunk majd beszélni. Azt mondja, hogy ime a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testét igazgatjuk. Utána mit mond? A hajókat hozza példának, hogy ime a hajók is noha mély nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Nem így van? Van egy pici kis kormány, és az egész nagy testű hajó megy arra, amelyre a kormány forog. És utána nézzük meg, mit mond. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát, imé csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. Álljunk meg egy pillanatra. Volt már úgy, hogy egy rossz szóval, egy helytelen megnyilvánulással erdőt gyújtottunk fel? Értjük, hogy átvitt értelemben, micsoda bonyodalmak származhatnak, a bonyodalmak sorozata egy meggondolatlan szóból, kifejezésből. Utána mit mond? A nyelv is tűz. Olyan döbbenetes, minden szónál szinte meg lehetne állni, azt mondja, a gonoszságnak összessége. Ezt mondja a nyelvről. Azt mondja, a nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. És utána figyeljük meg, mit mond. Mert minden természet vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető, és meg is szelídítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Mennyire érdekes ez az ige szakasz. Ugye azt mondja itt a végén, hogy minden természet, vadállatoké, mindenki megszelídíthető. Láttunk már, bocsánat, oroszlán idomárt cirkuszban? Értjük, szóval, amelyik széttépni egyébként az embert, de van idomár, amelyik meg tudja szelídíteni az embert. Na most hadd kérdezzem meg, az az idomár, aki az oroszlánt megszelídíti, a saját nyelvét meg tudja szelídíteni? Nem tudja. Nem tudja. Miért? Mert fékezhetetlen gonosz az, azt mondja, és az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Tehát egyes egyedül az isteni hatalomra, az isteni vezetésre szorulunk ahhoz, hogy a mi beszédünk, az igazából áldást jelenthessen, és ne átkot. Hogy ugyanabból a forrásból nehogy átok, és áldás is származzon egyszerre. Szeretném, hogyha tovább mélyítenénk ennek a gondolatnak a súlyát, mert, mint ahogy az előbb említettem, a beszéd iszonyú, és szavakat nem lehet találni, hogy milyen veszélyeket rejt magában, ugyanakkor hatalmas áldás is. De most először a negatív dolgot szeretném, vagy a veszélyre szeretném felhívni a figyelmet, hogy például a beszéddel mit lehet tenni. Sok igét fogunk olvasni, elnézést, de szeretném, hogyha látnánk ezt az igével, tehát nem csak én elmondva, hanem az igéből, Prédikátor könyve 5. fejezet 6. verséből csak azt az egy gondolatot szeretném idézni, amikor azt mondja az ige, azt mondja nekünk az Úr, hogy ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze a te testedet. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze a te testedet? Mit jelent ez? Van úgy, hogy az ember elhamarkodottan megfogad valamit, vagy kijelent valamit? És utána már esetleg szégyelli visszavonni. Hadd kérdezzem, egy bibliai példa, újszövetségi biblia, akinek a szava bűnre kötelezte az ő testét, nem is akármilyen bűnre. Így van, Keresztelő János Heródes, ugye? Kimondta, és utána meggondolatlanul, és utána már nem szégyelte volna azt visszavonni. Mit mond? Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze a te testedet. Tehát, hadd mondjam, a szavaink visszahatnak ránk. Éppen ezért fontos többek között az is, hogy pozitív értelemben is, negatív értelemben is, a rosszban erősít meg bennünket, hogyha valami rosszat kimondok, de ugyanakkor a jóban is meg tud bennünket erősíteni. És itt szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy éppen ezért szükséges az, hogy mi kimondott szavakkal imádkozzunk otthon is, amikor egyedül vagyunk, mert ezek a szavak visszahatnak ránk pozitív értelemben. Tehát igen, a beszédünknek saját magunkra is hatása van. De azon kívül szeretnék egy olyan igét felolvasni, ami hát eléggé félelmetes ilyen értelemben, de muszáj szembenézni vele, Máté evangéliuma 12. fejezetének, Máté evangéliuma 12. fejezetének a 36. verse a következőt mondja. Máté evangéliuma 12. fejezet 36. verse. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Nem döbbenetes ez a kijelentés? Minden hivalkodó, hiába való, helytelen, minden szóért számot kell majd adnunk az ítélet napján. Az Úr ezzel nem fenyeget bennünket, hanem a figyelmünket felhívja arra, hogy nem lehet a beszéddel könnyelműen bánni. Azt mondja, minden ilyen beszédért számot kell adni az embernek majd az ítéletben. De menjünk tovább, és szeretném, hogyha azt végig gondolnánk, hogy szükségesen nekünk a saját beszédünket megvizsgálni. Hadd kérdezzem meg, hányszor szoktunk mi ilyennel foglalkozni, hogy milyen is az én beszédem? Mert az ember sokszor a cselekedeteit, amikor önvizsgálatról van szó, megvizsgáljuk, hogy irigy voltam, vagy féltékeny voltam, vagy indulatos voltam, vagy akár, szóval nem tudom, megvizsgáljuk, ugye úgy hiszem azért a cselekedeteink indító okát. De felül szoktuk-e vizsgálni a mi beszédünket? Miért van erre különösen nagy szükség? Mert noha a szívnek teljességéből szól a száj, de ugyanakkor hadd mondjam azt, hogy egy másik törvényszerűség is érvényesül a beszéddel kapcsolatban, és méghozzá az, hogy a szokás. a szokás és a környezetnek a stílusa. Egyszerűen hat az emberre. Vannak dolgok, amik beidegződtek, és meg a környezetből átveszünk bizonyos szokásokat, beszédstílust. Lehet, hogy nem is úgy gondoljuk igazából, de szokásunká válik. És közben pedig valakinek ártunk vele, valakinek kellemetlen, tehát rossz beidegződések. És mondom, a környezetnek a hatása. Figyeljük meg, hogy, bocsánat, hogy ezt mondom, de a nyelv is mennyit változik, nem? Ugye kifejezések, amiket ma használunk, mit tudom én, egy 30-40 évvel előtt nem is léteztek. Na most felülvizsgálni, hogy ezek a kifejezések, amiket használunk, ezek tényleg jók, vagy tehát igen, figyelnünk kell erre. Azon kívül, amikor a beszédünket megvizsgáljuk, a saját beszédünket, van még egy szempont, amit figyelembe kell vennünk. Figyelembe kell vennünk az aranyszabályt. Mi az aranyszabály? Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt tegyétek azokkal. De bővítsük ezt a Biblia verset, ahogy akarnátok, hogy az emberek veletek beszéljenek, ti is úgy beszéljetek azokkal. Igen, tehát végig gondolni, hogy ez nekem hogy esne, ha nekem ebben vagy abban az adott helyzetben valaki így vagy úgy szólna hozzám. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy át kell vizsgálnunk a beszédünket. És még egy dolgot szeretnék, mielőtt egész konkrét igéket szeretnék említeni. Azt olvastuk, hogy a szív, vagy azt mondtuk, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Helyese az, őszintesége az, hogyha mindent kimondunk, amit gondolunk. Így van. Most akkor én nem vagyok őszinte, ha nem mondom ki a gondolataimat? Igen, hát őszinteségnek is lehet ezt nevezni, de tulajdonképpen hadd mondjam, hogy nekünk, hát most egy olyan kérdést teszek föl, kíváncsi vagyok, ki mit válaszol rá. Szerintetek mi jár gyorsabban? Az eszünk vagy a szánk? Minek kéne gyorsabban járnia? Így van, pontosan. Tehát nekünk a gondolkodásunknak kéne gyorsabban járni, és sokszor hadd mondjam azt, hogy amikor elmondunk valamit, akkor egy gondolat megfogam bennünk, ha azt kimondjuk, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy jó, nem az az őszinteség. Mit tudom én? Csak hogy érzékeltessem egy példával. Meglátom, mint tudom én, az egyik testvéremet, aki hát eléggé szörnyű felöltözött, öltözekbe jön be a gyülekezetbe. Most az embernek Sátán abban a pillanatban milyen gondolatot ad, hogy fú, hát ez hogy jöhetett így ide. Na most helyes, hogyha ezt én azonnal kimondom? Nem. Az Isten elé vinni, és akkor lehet, hogy lesz egy adott pillanat, amikor majd szólhatok neki, hogy te figyelj, hát azért ne ebbe a szakadba, vagy nem tudom, szóval értjük. Most direkt csak egy ilyen elvont példát mondtam, mert ilyen azért nem fordul elő, direkt azért egy ilyen példát mondtam. Tehát nem helyes, hogyha ami felörtik az emberben első ránézése, vagy első pillanatra, azt azonnal kimondjuk. És a gondolatainkat, amik megfogannak bennünk, az Isten ellenőrzése elé kell vinni, ellenőrzése alá kell vinni, és ha helyes és jó, akkor kimondhatom. De ha nem, akkor nem őszintétlenség az, hogyha nem mondom ki azt, ami elsőleg pillanatnyilag az én gondolatomban felvillan. Éppen ezért nézzük meg Példabeszédek könyve 15. fejezet, mit mond a 28. versében. Példabeszédek könyve 15. fejezet, 28. verse. A következőt mondja. Példabeszédek könyve 15. fejezet, 28. verse. Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon, az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt. Nem egy érdekes ige? Azt mondja, hogy az igaznak elméje meggondolja, amit mondjon. Az istentelenek szája pedig folyamatosan, ugye, tehát ontja a gonoszt. Hogyha itt vagyunk Példabeszédek könyvénél, akkor a 16. fejezet 23. versét is olvassuk el. Példabeszédek 16.23. A következőt mondja: a bölcsek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt. Olyan érdekesen fogalmaz, nem? A bölcsek elméje értelmesen igazgatja az ő száját. Tehát igen, fontos, nagyon-nagyon-nagyon fontos ez a gondolat, és éppen ezért a Szentírásban most Jakab apostolhoz menjünk újra vissza, ahonnan az alapigénket is olvastuk. Jakab apostol levele első fejezetében éppen ezért mit mond az ige, az első fejezet, 19. verse, Jakab 1.19. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Nézzünk meg egy következő gondolatot a beszédünkkel kapcsolatban. Megint egy kérdést szeretnék föltenni, és senkit nem akarok bántani, tehát most értsétek, hogyha valaki magára ismer, én fogalmam sincs, tehát szóval értitek, szóval csak úgy mondom ezeket az alapvető általános szabályokat. Voltunk-e már úgy az életben, hogy csak úgy beszéltünk, csak azért, hogy az idő teljen? Tehát, és nézzük meg, tehát mondom, és ezt mindenki csak úgy magába, tehát nem fogalmam sincs, hogy ki milyen, de nagyon-nagyon érdekes mondatot olvastam az Evangélium Szolgái című könyvben. Azt olvastam, hogy minden kiejtett szavunknak célja kell, hogy legyen. Nem érdekes kifejezés? Minden egyes szavunknak célja kell, hogy legyen. Tehát nem csak úgy bele a vakvilágba, hogy hát jó, hát az idő is teljen, meg hát valamiről csak beszéljünk. Tehát célja kell, hogy legyen, építse a másikat, értelmes dolog legyen, segítségére legyen a másiknak, tanácsot adni, vagy bármi. Vagy értjük, tehát csak úgy, csak azért, hogy az idő teljen, célja kell, hogy legyen. És ha én már megfogalmazom magamnak, és nyilván ez nem úgy, hogy akkor most minden szó előtt megállok, és egy 5 percig gondolkodom, nyilván nem erről van szó, hanem hogy átvillane a gondolatomon az, hogy ha én most erről beszélek, akkor ennek mi a célja? Ezzel segítek a másiknak, vagy nem segítek? Tehát ugye ez a Nehémiási ma ismerjük, hogy egy pillanat alatt végig gondolni, hogy most akkor ez jó lenne, vagy éppen ez nem lenne jó. A beszédünkre is igaz, minden kiejtett szavunkra, amit a Kolossé levél 3. fejezetének a 17. versében a következőképpen fogalmaz Pál apostol. Kolossé 3.17. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Álljunk meg itt egy pillanatra. Hadd kérdezzem meg, állandóan tudatában vagyunk, hogy minden kiejtett szavunk az Isten színe előtt hangzik el? Minden kiejtett szavunk. És minden szóval mi vagy őt dicsőítjük meg, az ő nevében szólunk, vagy pedig szégyent hozunk őrá, és megtagadjuk a mi keresztény mi voltunkat. Ilyen súlya van a szónak. Nem véletlenül mondja a Jakab apostol, aki beszédben nem vétkezik, tökéletes ember. Menjünk tovább, és nézzünk meg néhány egész konkrét tanácsot a Bibliában, sőt figyelmeztetést a beszédre vonatkozóan, hogy milyen beszédet kerüljünk, viszont milyen beszédet, milyen legyen a mi beszédünk. Először is nézzük meg a nagyon jól ismert igét, most olyat idézünk, amit mindenki jól tud, ezt a hasonlatot, Példabeszédek könyve 25. fejezet, 11. verse, nézzük meg, mit mond. Példabeszédek könyve 25. fejezet, 11. verse. A következőt mondja: mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Értjük a jelképes kifejezést, mert egy aranyalmát nem lehet megenni, értjük meg az ezüstálon, hanem csak az értékét akarja mutatni egy arany. Szóval, hogy annyira felbecsülhetetlen, olyan pozitív hatása van a helyén mondott igének. Nézzük meg ennek az ellenkezőjét is, ugyanitt a 25. fejezetben, a 20. versben. A 25. fejezet 20. verse, nézzük meg, mit mond. Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Na, mit jelent ez szerintetek? Mit jelent ez az ige? Érzéketlenség, igen. A hideg idején levetjük a ruhánkat? Kellemes az? Bocsánat, elnézést, hogy ezt mondom, elnézést, most jutott eszembe. Egy-két héttel ezelőtt láttam a híradóban egy ilyen tudósítást, hogy valamelyik orvosi rendelőben, gyerekorvosi rendelő is van ott, nincs fűtés már hetek óta. És a kisgyerekeket 15-16 fokba le kell vetkőztetni, vagy még ki, vagy 12, és úgy kell vizsgálni az orvosnak a gyereket. Szóval borzasztó, nem, ha az ember belegondol. Na most, aki leveti a ruhája, milyen érzés az? Hát az ember borzong, szóval jaj, de borzasztó. Azt mondja, hogy mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, olyan, aki éneket mond a bánatos ember előtt, vagy az ecet a sziksón. Mit csinál az ecet a sziksóval? Összeférhetetlen, ugye? Teljességgel összeférhetetlen egymással a kettő. És mit mond? Ha én egy bánatos ember előtt, aki éppen gyászban van, és én elkezdek mondani az én örömömről, az én, nem tudom, értjük, hogy mint a tőrszúrás olyan neki, fájdalom, amikor ő tele van bánattal és keserűséggel. Tehát aranyalma ezüstálon a helyén mondott ige, de mint aki leveti a ruháját a hideg idején, és az ecet a sziksón olyan, aki bánat, aki éneket mond a bánatos szívű előtt. Azt mondja itt még tovább, na mindegy, ezt már csak kívülről mondom, hogy az idejében mondott beszéd mely igen jó. Az idejében mondott beszéd, az odaillő beszéd mely igen jó. Na nézzük meg, az előbb már beszéltünk erről bizonyos értelemben, de egy másik vonatkozását is nézzük meg ennek a gondolatnak, a hirtelen beszédről. Nézzük meg, hogy mit mond a példabeszédek könyve, 29. fejezet, 20. verse. Példabeszédek könyve, 29. fejezet, 20. versében egy nagyon-nagyon érdekes igét találunk. Láttál-e beszédeiben hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, hogy nem afelől. Nem kemény egy ige? Hát eléggé határozott, nem? Azt mondja, aki a beszédeiben hirtelenkedő, az a bolondnál is rosszabb. Tehát akkora hatalmas bajokat lehet csinálni az embernek a rossz beszédével. Na most hadd kérdezzem meg, hogy miből fakadhat az, hogy mi meggondolatlanul beszélünk, hirtelenkedünk a beszédünkkel. Miből fakadhat az? Mi húzódhat meg ebbe, itt a háttérben? Kettő igét szeretnék ezzel kapcsolatban is az aranybányából, ugye példabeszédek könyve az a kincses bánya, ugye e tekintetben. Nézzük meg először a 20. fejezet 25. versét. Mi lehet sokszor a hirtelenkedő beszéd mögött? Azt mondja a 20. fejezet 25. verse. Tör az embernek meggondolatlanul mondani szent, és a fogadás tétel után megfontolni. Tehát, amikor lehet, hogy jó szándék van bennem, lehet, hogy jó szándék, mert ugye lehet, hogy az ember valami jót akar, de nem is gondolja végig azt, hogy kivitelezhető, vagy reális, amit mondok. Tehát nem csak rossz szándékból származhat az, hogy az ember meggondolatlanul beszél. A jó szándékú fogadást is az embernek meg kell gondolni. Na de nézzük meg egy másikat, ami nagyon különös, a 18. fejezet, 13. versét. Kíváncsi vagyok, hogy értjük-e egyáltalán, hogy mit akar mondani itt az ige. Aki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos ránézve. Na ez mit jelent? Mit jelent az, hogy aki felel valamit, míg meg nem hallja? Igen, nem hallgatja végig a másikat, vagy nem is ismeri igazából a helyzetet, csak elcsíp egy szót, egy gondolatfoszlányt, és már is kész konkrét véleménye van, és mondja. vagy valami pletykát hal, vagy valamit, így van, utána sem jár a dolognak. Tehát aki felel valamit, míg meg nem hallja, mit mond, bolondság és gyalázatos őrá nézve. Tehát nagyon sokszor, ugye, türelmetlenek vagyunk, valamit halljuk, azt hiszük, hogy ez van, és már is meggondolatlanul beszélünk és mondunk. Azt mondja az ige, ezt most csak kívülről említem már, hogy a higgadt lelkű ember az az értelmes ember, a higgadt lelkű ember az az értelmes. Nézzünk meg egy másik olyan területet, ahol rengeteget hibázunk a beszédünkkel. Olvassuk el a 17. fejezet, példabeszédek könyve, ott vagyunk, példabeszédek könyve 17. fejezetének a 9. versét. Példabeszédek könyve 17. fejezet, 9. versét, nézzük meg, mit mond. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Fordult-e már valaha ilyen elő az életünkben, hogy egy lerendezett dolgot, vagy valamit újból és újból felhánytorgatunk a másik embernek? Azt mondja, hogy elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet, de aki előhoz ismételten dolgot, barátságokat, szeretett kapcsolatokat képes elhidegíteni és megszakítani. Tehát amit lerendeztünk, az a tenger mélységébe kerüljön. Ne történjen az, hogy egy hasonló szituációban elkezdjük, hogy ja, igen, akkor is ezt csináltad, igen, akkor is ezt mondtad nekem. Tehát ne tegyük ezt, mert aki ismételten előhoz egy dolgot, elválasztja egymástól még a barátságosokat is. Rendezzük el a dolgainkat, de ne hánytorgassunk. Az idő nagyon rohan, éppen ezért most csak vázatosan szeretnék még 4 pontot megemlíteni a helytelen beszédről, de utána a helyes beszédről is jó lenne mindenképpen egy pár szót szólni. Nézzük meg a 4. fejezet 24. versét példabeszédek könyvében. 4. fejezet 24. verse. Példabeszédek könyve 4. fejezet 24. vers. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. Hadd kérdezzem meg azt, hogy mit jelent ez, hogy vesd el tőled a száj hamisságát? Igen. A 10 parancsolatban van erről szó? Hallom a hétköznapi megfogalmazást, ne hazudj, de ott is hogy van megfogalmazva? Ne tégy hamis tanúbizonyságot. Tehát mit mond? Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távolítasd el magadtól. Mi a különbség a hazugság és a hamisság között? Nem, bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogy... Nem, jó, mindegy. Miért van 2 szó erre? Ugyanaz-e a hamisság, mint a hazugság? És a hazugság nem? Hát még az is lehet... Igen. A hazugság az egy nyílt, ugye, egy nyílt nem igaz mondás. A hamisság pedig milyen? Lehet, hogy pozitív színben, vagy valamilyen álcázott formában, de mégis nem a valóságot tükrözi. Tehát egy leplezett formában történő hazugság. Éppen ezért figyelmeztet a 10 parancsolat bennünket erre, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot. Hamis tanúbizonyságot nagyon sok mindennel tehetünk. Szavainkkal is, lényünkkel, arckifejezésünkkel, egy legyintéssel, bármivel. Hamisan bármit. Tehát nem kell ahhoz, hogy nyílt hazugság legyen, de azt mondja, vigyázz a hamisságra. Hadd kérdezzem meg az hétköznapi életben is. Ugye, amikor egy kutya ugat, ugye, akkor tudom róla, hogy na hát akkor az egy vadállat. De amikor látszólag úgy csöndben van, de hamis, akkor ha nyúlok felé, abban a pillanatban támad. Értjük? Tehát leplezi ugye azt a vad természetét. Tehát igen, azt mondja, a hamisság. Erről nagyon sokat lehetne még beszélni, de talán ennyi. Nézzünk meg egy másikat, a 25. fejezet 9. versét. Nézzük meg, példabeszédek könyve, 25. fejezet 9. verse. Példabeszédek könyve 25. fejezet 9. verse a következőt mondja. A te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelentsd. Nem egy nagyon komoly intelem? Azt mondja, másnak a titkát meg ne jelentsd. Ugyancsak itt még a 20. fejezet 19. versét olvassuk el, az is egy nagyon érdekes megfogalmazása ugyanennek a gondolatnak. Azt mondja ez az ige, megjelenti a titkot, aki rágalmazó, tehát aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Nem egy érdekes felhívás? Azt mondja, megjelenti a titkot a rágalmazó. És ugye, hadd mondjam, volt már ilyen keserű tapasztalatunk, hogy valakit megtiszteltünk a bizalmunkkal, valamit elmondtunk, és visszakerült. Ugye, hogy mennyire fájdalmas dolog ez? Azt mondja, aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Hadd kérdezzem meg, Jézus ismeri a mi összes titkunkat? Elmondja bárkinek is, amit rólunk tud? Senkinek. Tehát vigyázzunk, az ránk bízott dolgokat, a titkokat el ne mondjuk másnak. Na, nézzünk meg két nagyon nehezen elviselhető hibát a beszédben. Hihetetlenül nehéz elviselni. A 19. fejezet 13. versét nézzük meg. Itt most három igét is fogunk olvasni. A 19. fejezet 13. verse. Romlás az ő atyának a bolond fiú, de és utána mit mond? És mint a szüntelen csepegés az asszonynak zsémbelődése. Mit mond? Mint a szüntelen csepegés az asszony zsémbelődése. Milyen dolog egy csöpögő csapat hallgatni? Azt mondja, mint a szüntelen csepegés az asszony zsémbelődése. Tehát amikor valaki egyfolytában morog és mondja és mondja és mondja. Szörnyű. Azt mondja a 21. fejezet, 19. vers. Jobb lakozni a pusztának földjén, mint a feddődő és haragos asszonnyal. Mit mond? Tehát aki lehet, hogy igazat mond, és a szüntelen csepegés is lehet, hogy igaz, amit mond, de vagy a feddődés is lehet, hogy jogos, mert tényleg azt csinálja az a családtag, de azt mondja, hogy nem biztos, hogy mindig azt csinálja, csak azt mondom, hogy ilyen is lehet, de azt mondja, hogy inkább a tetőormán vagy bárhol lakni, mint egy ilyen valakivel közösen. Tehát vigyázzunk, hogy elnézést, bocsánat a nem szakrális kifejezésért, de az egymás idegeire lehet menni, ki lehet idegileg készíteni valakit, amikor valaki szüntelenül mondja és mondja. Hadd kérdezzem meg, az Úr jogosan tehetné ezt velünk? És mégis mit olvasunk róla? Nem feddődik minduntalan. Nem feddődik minduntalan. Állandóan mondhatná nekünk, és azt mondja, nem feddődik minduntalan. Na, van egy másik nagyon rossz beidegződés az emberi nyelvben, és ezt a 12. fejezet 17. versében látjuk. A 12. fejezet 17. verse. Ja, itt van, bocsánat. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz. Mit jelent ez? Nem állandóan csepeg, mint a csap, és mondja, hanem oda csíp egyet. Egy olyan cinikus megjegyzést, egy bántó szót. Nem kell, hogy sokat mondjon, csak ismerjük ezt. Milyen sebeket tud ejteni, mint egy törszúrás, hegyes, nyíl, éles. Azt mondja, igen, van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúráshoz. Mondjak még? Elég, azt hiszem. Ennyi elég. és elnézést kérek, de még egy-két percet szeretnék kérni, csak azért, hogy ezt most nagyon röviden, de beszéljünk egy pár szót a helyes beszédről, a jó beszédről is. De pontosabban úgy kezdeném ezt a gondolatmenetet, hogyha ennyire veszélyes a beszéd, akkor inkább ne szóljunk egy szót se. Meg gondolatlanul nem. De milyen jó lenne, nem szólunk, és akkor beszédben nem vétkezünk, akkor tökéletesek vagyunk. Na de nézzük meg, mit mond Példabeszédek könyve a 31. fejezet 8 és 9. versében. Példabeszédek könyve 31. fejezet 8 és 9. verse. A következőt mondja. Példabeszédek 31. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek. Mit jelent ez az ige? Mit jelent az, hogy nyisd meg a te szádat amellett, aki néma? Például mit? Tessék? Aki magáért nem tud kiállni. Például mi most együtt vagyunk, és elkezdünk valakiről valami rosszat mondani. És egy valaki közülünk pontosan tudja, hogy az nem igaz. De hát most mindenki ezt mondja, olyan kínos lenne nekem itt a többiek előtt azt mondani, hogy nem. Tudom az igazságot, de azért inkább hallgatok. Bűn ez? Bűn. Azt mondja, nyisd meg a te szádat amellett, aki néma. Tehát vannak helyzetek, amikor beszélni kell, és lehet, hogy a beszédnek háborúság lesz a vége, de hogyha én tudom az igazat, és nem állok ki mellette, akkor cinkos vagyok, ugye? Ismerjük a verset. Tehát igen, nem lehet azt mondani, nem lehet úgy elintézni, hogy hát én nem szóltam, én tevőlegesen, vagy a számmal, én nem helyeseltem azt, amit mondtak. Nem, ez sem elég. Van, amikor beszélni kell, mert a hallgatás az bűn, ilyen értelemben. Hadd mondjam, az előttünk álló időben is, meg mindig, az igazság védelmében is meg kell szólalnunk. Nem tehetem azt, hogy én hallgatok, én egy rossz szót sem szóltam. Tehát igen, nem megoldás az, hogy semmit nem mondunk. Na de nézzük meg akkor ezek után a beszédnek a pozitív hatását, milyen pozitív hatásai vannak a beszédnek. Csak gyorsan, nézzünk meg egy néhányat. A 15. fejezetnek nézzük meg a 15. fejezet 4. versét, talán csak ennyi. Nem, kettőt fogunk olvasni. A 15. A nyelv szelídsége életnek fája. Ugye az abban való hamisság pedig a lélek gyötrelme. A nyelv szelídsége életnek fája. Micsoda ki az örök életnek tulajdonképpen a kapuja ilyen értelemben, mert ha beszédben nem vétkezünk, ugye tökéletesek vagyunk. Na de nézzük meg még a 25. fejezet 15. versét. A 25. fejezet 15. versét. Nézzük meg. Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. Ugye? Vagy a másik ige, az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Azt mondja, a szelíd beszéd megtöri a csontot. Mit mond ez? Egy megátalkodott, egy nehéz, egy olyan ember, aki tényleg szóval bántani akar, vagy valami. És a szelíd felelettel el lehet fordítani. Hogyha ugyanúgy válaszolok neki, ahogy ő beszél, azzal el lehet fordítani a harag felgerjedését? Csak még olaj a tűzre, ahogy mondani szokták. De a szelíd beszéd a csontokat is képes megtörni. Nézzünk meg egy másik igét. Ne haragudjatok, hogy ennyi igét olvasok, el tudnám mondani kívülről is, csak annyival másabb, amikor olvassuk az igét, és látjuk az igéből. A 27. fejezet 9. vers. Nézzük meg, mit mond, annyira szép. A 27. fejezet. Mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek lelke tanácsából valók. Mit mond? Tehát amikor a lelke tanácsából, együttérzéssel, isteni bölcsességet kérve tudunk valakinek tanácsot adni, beszélni vele, azt mondja, az olyan, mint a kenet és a jó illat, amely megvidámítja az emberi szívet. Vagy nézzük meg a 16. fejezet 24. versét. 16. fejezet 24. verse. Már csak ezen kívül kettő igét fogunk olvasni. Lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. Mit mond? A tetemeknek. Tehát, mit mond? Mintha a halott állapotból valaki életre kelne. Tehát vagyunk, úgy voltunk már úgy az életben, hogy csügget állapotban, szomorúan, gondokkal terhelve, és egyszer csak egy szó, egy kedves megnyilvánulás, egy odaillő beszéd mennyire meg tudta az embert erősíteni. Azt mondja, meggyógyítói a tetemeknek. És nézzünk meg a másik igét, a 12. fejezet 17. vers. 12. fejezet 17. vers. Azt mondja, van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, ezt már beszéltük, de a bölcseknek nyelve micsoda? Orvosság. Igazi orvosság a bölcseknek nyelve. Befejezésül azt a kérdést szeretném feltenni, hogy Jézusnak milyen volt a beszéde? Jézusnak mindig tökéletes volt a beszéde. Ha feddet, mert sokszor kell feddeni is, tehát minden részére nem tudtunk most kitérni a beszédnek, sokszor kell feddeni is. De Jézusnak a beszéde mindig tökéletes volt, ahogy minden, amit látunk Jézusnál. De hadd kérdezzem meg, Jézusnak miért volt tökéletes a beszéde? Miért? Olvassuk el az utolsó igét Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. verséből ezt a messiási proféciát. Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. vers. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Mit mond ez az ige? Ez egy messiási profécia, tehát Jézus, mintha előre szólna, azt mondja, az Úristen adott nekem bölcs nyelvet. Mivel? Miért? Hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Jézus nem ezt tette? A megfáradottaknak, megterhelteknek milyen vígaszt tudott nyújtani? De Jézusnak miért volt minden nap ilyen a beszéde? Mert azt mondja, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Tehát Jézus minden nap reggeli imában kérte el az atyától, hogy úgy tudjon szólni, hogy az ő beszéde orvosság legyen, meggyógyítói a tetemeknek, lépes méz, gyönyörűség legyen, vigasz, erő származhasson belőle. Tehát mi ebből a tanulság összefoglalva? Az emberi nyelvet senki nem tudja megszelídíteni. Egyedül az Isten tudja. És ezért mit tegyünk minden reggel? Amikor imádkozunk az egész napi védelemért, imádkozunk azért, hogy az Úr legyen velünk minden élethelyzetben, stb. Ne feledjünk el imádkozni azért, hogy a nyelvünket szelidítse meg, és minden kiejtett szavunk a nap folyamán áldást jelenthessen. És ezt kívánom, hogy áldást lehessünk így egész nap a mi környezetünkben. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy te a te ígédben ilyen bőséggel szóltál arról, hogy milyen is legyen a mi beszédünk, és köszönjük, Urunk, a tükröt, amelyet elénk tartottál. Köszönjük, hogy megmutatod, hogy milyen bűnöket, hibákat követünk el a beszédünkben, de köszönjük, Urunk, hogy azt is megmutatod, hogy válhat a mi beszédünk olyanná, hogy el tudjuk azt érni, hogy a mi szánkban ne legyen álnokság, és hogy előtted fedhetetlenek lehessünk. Urunk, te látod, hogy magunktól erre képtelenek vagyunk eljutni, de köszönjük, Urunk, neked az igei segítséget, köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy Jézusunk, hogyha téged kérünk, hogyha hozzád fordulunk, hogy te adjál nekünk tiszta szívet, te csillapítsad le a mi gondolatainkat, és te őriztesd a mi ajkaink nyílását, akkor megvalósulhat a mi életünkben is az, hogy a mi beszédünk az áldást jelent majd a körülöttünk levőknek. Urunk, kérünk, bocsássad meg azt a sok-sok bűnt, amit a mi szánkkal elkövettünk, és kérünk téged, még egyszer kérünk, adj oda te erődet, mennyei bölcsességet, hogy valóban a mi beszédünk téged tudjon tükrözni és képviselni a te erőd által, a te lelked által. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, Jézus Krisztusért. Amen.